Kivonulunk Egyiptomból. Isten elbocsátja népét a szolgaságból. Megyünk az ígéret földjére.
Utazás az ígéret földjére. Ladislav Fuchs regénye folytatásokban. Tizedik befejező rész.
A plébános esőköpenyben, gumicsizmában és zöld vadászkalappal a fején útnak indult. Ha a fehér papigallér nem árulta volna el hivatását, mindenki vadásznak nézte volna. Motoros csónakkal ment, és egy kosár élelmet vitt. Délig szántotta csónakjával a mellékágok, folyók, patakok vizét, befurakodott a nádasokba, és 5 percenként kiáltozott, de csak a visszhang felelt kiáltozására az egyre forrósodó levegőben. Az első emberi nyomot a keskeny homokparton találta a fehér kőhalom mellett. Ár ellen haladt tovább, egészen addig a helyig, ahol szárasság idején kilátszik a vízből a töltés, és itt a szélesebb ágba kanyarodott. Itt fedezte fel a második nyomot. A vízirózsák között egy asztalt, egy ládát, meg egy széket látott a vízben, és a túlsó parton, a nád között egy padot. A vízben egy félig elsüllyedt komp állt, közepén bódéval, fémvázzal, és az elején egy póznával, amelynek végén horog keresztes zászló lengett. Egyre füllettebb lett a levegő. Elindult a modranka felé. Ugyanazon a helyen kötött ki, ahol tegnap a halász. Átfurakodott a bozóton, és a kis tisztáson megtalálta a harmadik nyomot. A fű le volt taposva, mintha emberek jártak és feküdtek volna rajta. Megint kiáltott, de csak a visszhang és a rovarok nyugtalan döngése felelt. Az ég szürkülni kezdett. A plébános bejut a csónakba, kifutott a mellékágból és a Duna felé tartott. Most egy széles ág vizén haladt, amely a paradicsom mélyébe vitt. A víz már nem rohant olyan vadul, a színe is megváltozott, mégis vészjósló volt. Amikor a plébános kikötött egy kis szikla tövében, már késő délután volt, és az égboltot, ameddig csak a szem ellátott, szürke felhők borították. Kilépett a csónakból, mert úgy érezte, hogy valahol a közelben emberek vannak. Föltette vadászkalapját, megfogta az élelmiszerkosarat, és elindult, hogy megkerülje a sziklát. Mintha valami hangot is hallott volna. És amikor a szikla mögé ért, különös kép tárult a szem elé. A parton, a földre szálló szürkületben, egy fehér kőrakás tetején halomba rakott száraz gallyakat látott. A kőrakás tövében egy vesszőkosarat és 2 tárgyat, amelyeket nem ismert fel. Néhány rongyos ember vánszorgott néma csendben 2 férfi alak után. Az egyik férfi szakállas volt, fekete ruhát és fekete kalapot viselt, és botot tartott a kezében. A másik félmeztelen volt, karcsú, csak nem gyermek még, és a karjában vitt valakit. A közeli erdő felé tartottak, és amikor az első fák alá értek, megálltak. A fekete ruhás, fekete kalapos férfi felszakította ingét a mellén, és énekelni kezdett. Szaggatottan, panaszosan énekelt, és halkan, és a hangja mégis messzire szállt, egészen a szikláig, és visszaverődött róla. Egészen a mérhetetlen folyam hangtalan és puszta vizéig. A plébános megértette. Most már tudta, hogy ami itt lejátszódik, az temetés. Hogy az a kalapos férfi bottal a kezében rabbi, és most éppen azt a héber imát énekli, amelyet a zsidók mondanak halottaikért. A plébános közelebb ment. Némán levette zöld vadászkalapját, letette kosarát. Aztán leült egy kőre, és várta, hogy megszólaljon a rabbi, ahogy a zsidó temetésen szokás. Leülni és várni, amíg beszélni kezd az, akit bánat ért. A rabbi is leült egy kőre, és beszélni kezdett.
Egy 15 éves fiút temetünk. Tüdőgyulladás vitte el. 15-ből 7-en maradtunk. 4-en önként távoztak az életből. 2 akkor pusztultak el, amikor az egyik öngyilkost meg akarták menteni. 2 természetes halállal haltak meg. Megengedték nekünk, hogy Bécsből a Fekete-tengerre hajózzunk, ahol angol hajó várt bennünket, hogy elvigyen Isztambulba. Onnan mindenki oda mehetett volna, ahova akar, Amerikába, Ausztráliába, Ekvádorba. Mindenki a teljes vagyonával fizetett a kivándorlásért. Sehol sem volt szabad kikötnünk, mert a környező államok megtagadták az átutazó vízumot, és így a folyón kellett maradnunk. Elromlott a hajó motorja, ki akartunk kötni, hogy megjavítsuk. De mindannyiszor elkergettek bennünket, a katonák puskát fogtak ránk. Fáradtak voltunk. Legalább egy éjszakát a szárazföldön szerettünk volna tölteni. Egy este éppen ezen a környéken egy folyóágba vitte hajónkat a Duna. Talán éppen azon az ágon jött ide ön is. Hirtelen a paradicsomban találtuk magunkat. Béke, nyugalom volt itt, és nem kellett félnünk, hogy valaki ránk talál. Hálát adtam az Úrnak, hogy elvezetett bennünket abba az érintetlen zugba, amely valóságos áldás volt számunkra. Megjavítottuk a motort, megpihentünk, és reméltük, hogy tovább indulhatunk a tenger felé. De reggelre kiszáradt a folyóág. Végül tönkrement a hajónk, és mi élelem és ivóvíz nélkül bolyongtunk a parton, és kerestük az utat a Dunához. Tudtuk, hogy az Úr végül megmutatja, mert a szemünk előtt szivárvány jelent meg. Itt vagyunk, a Dunánál. De mire ideértünk, néhányunkat elpusztították az elszenvedett gyötrelmek. Mint ahogy a pusztában való bolyongás 40. évében, amikor sokan zúgolódtak, az Úr megmondta Mózesnek és Áronnak, hogy vannak, akik nem jutnak el az ígéret földjére. Ugyanúgy nem vezeti már oda az Úr azokat sem, akik közülünk meghaltak. Amikor kora reggel elindultunk Bécsből, és a Práter mögött kihajóztunk a főágra, a nap éppen felemelkedőben volt, és a folyón hajnali pára ült. Akkor megígértem Istennek, hogy elvezetem ezeket az embereket az ígéret földjére. Nos, Isten nem adta meg mindegyiküknek, hogy célhoz érjenek, de van itt még 6 ember az út legvégén. Csak roncsok már, de nekik megadatott, hogy elérjék a célt. Már nem mondhatok nekik semmit, már csak azért sem, mert 5 temetés után sivetet tartunk, 7 napos gyászt, és a zsidó tanító csak 3 nappal a gyász elmúlta után taníthatja újból a tanítványait. De különben most már felesleges is volna bármit mondani nekik, mert a lelkük mélyén mindent tudnak már. Szivárványt látunk az égen, ott ível a folyó fölött, mint egy óriási híd a Jordán fölött. Átmegyünk rajta Jerikó irányában, az ígéret földjére. A szivárvány oly közel van, hogyha kinyújtom a kezem, megérintetem. Ez annak a jele, hogy a megmaradottakat be kell vezetnem a földre. És annak a jele, hogy be is vezetem őket.
Nagy tiszteletű rabbi úr, önnek be kell vezetnie ezeket az embereket az ígéret földjére, és Isten segedelmével be is vezeti őket. De én nem látok semmiféle szivárványt. Megvárjuk, amíg egy hajó jön erre. Az tovább viszi önöket valahová. Ott megkéri a hatóságokat, adjanak önöknek a megsemmisült hajó helyébe másikat. Én önökkel megyek és segítek. Egy katolikus papnak ma van tekintélye ebben az országban. Ha kell, fölvesszük a kapcsolatot a püspöki hivatallal, amely közben járhat a kormánynál, vagy egyenesen az államfőnél. Önök átadták vagyonukat a bécsi hatóságoknak. Ha a hajó megsemmisül, a hatóságok kötelesek segítséget nyújtani. Mint hogy a hajótörés a mi területünkön történt, a mi hivatalaink közben járhatnak a német nagykövetnél. Ön pedig elvezetheti az embereit a tengerre, az angol hajóra. De most enniük kell az embereknek, és felkészülniük az esőre. Pár perc múlva kitör a vihar. Nézze ezeket a sötét felhőket.
Tisztelendő uram, kedves öntől, hogy így becses segítséget hínál nekünk, de az út az ígéret földjére, nem a hivatalokon, nem a minisztériumokon keresztül vezet. Ha föl is venne bennünket valami hajó, akkor is csak puskacsövek elé vinne, vagy legjobb esetben valamilyen táborba. Úgy hírlik, vannak ilyen táborok. A hontalanokat zárják oda, Bécsben hallottam, és abban a táborban ugyanolyan lenne a sorsunk, mint őseinknek Egyiptom földjén. Mi ugyan szerencsésen kivonultunk Egyiptomból, de mégis fogságban élünk. És a paradicsomba se térhetünk vissza. Látja, mit tett velünk. Nem szállhatunk hajóra sem, hogy tovább hajózzunk a Dunán. Nem térhetünk vissza, és nem folytathatjuk az utunkat. Nem mehetünk előre, és nem mehetünk hátra, és nem mehetünk nyugatra. A mi utunk már csak az ígéret hölgyére vezethet. Egyetlen irányban. Fölfelé. Csak idegenek, csak vándorok vagyunk ezen a földön.
Nagy tiszteletű rabbi úr, ossza szét az ennivalót az emberek között.
Köszönöm. Igen, ez a mi közös Istenünk ajándéka. És az Úr áldja meg érte, de ön tudja, hogy már hiába való. Akkor, 2000 évvel ezelőtt az emberek hazatértek a hegyről, de nekünk már nincs otthonunk e földön. Hiába terült meg az asztal. Idegenek vagyunk ezen a földön. Vándorok.